Rádió Bézs. A lágy hangok vonala.
És akkor most folytatjuk is, jó? Folytatjuk ezt a kellemes hangulatú délutánt. Ígértem önöknek, hogy a korhatártalanul második órájában mesékről beszélgetünk, és ehhez egy nagyon jó beszélgető társat, kedves régi barátomat hívtam meg, Mikola Pétert, akit jó régóta ismerek. Szervusz, Péter!
Szia, Judit!
Abból itt mi nem öregedtünk, viszont a gyerekeim, akik által téged megismertelek, ők már felnőttek azóta, és sok gyerekműsoron voltak ők gyerekként is, de amikor a te műsoraidra beültek, akkor valami varázslat történt, valami hétköznapi varázslat történt, amit kevesen tudnak ebben a műfajban. Ha valaki nem ismerne, sok-sok-sok ezer gyerekműsor van a hátad mögött, sok gyerekkel találkoztál, sok gyereknek énekeltél, játszottál, tehát mi ez, amit te tudsz, és más talán nem?
Hát egy újságíró ragasztotta rám azt a jelzőt, hogy én egy zenés játszótárs vagyok, és azt hiszem, hogy ez a szó, ez nagyon illik arra, amit csinálok, mert hogy a dalaim nem csak arról szólnak, hogy énekel a bácsi, a gyerekek hallgatják, tapsolnak, hanem a dalok nagy része eljátszható, és a gyerekeknek egyik legfontosabb tevékenysége a játék, abba tudják legjobban kifejezni magukat. A dalaim másik része pedig vagy léleksimogató, vagy pedig olyan helyzetet teremt, amiben a gyermek bele tud bújni, ami egy kicsit erősíti az önértékelését, amiben jól érzi magát lelkileg. Azt gondoltam, hogy a gyerek, mint játszó és lelki lény, ez a két legfontosabb dolog, tehát a dalokat úgy írtam, és úgy zajlik a műsor, hogy folyamatosan van egy lelki és játék tartalma az előadásnak.
Én kértelek, hogy hozz magaddal CD-t, mert most beszélünk valamiről, és miért ne legyen rögtön egy kis kóstoló is abból, úgyhogy az én segítőtársamat, Marcit kérem, hogy akkor indítsd el, Marcikám.
Ez a szemem éppen szemedbe néz, ez a fülem halljam, miről beszélsz, ez a szám mi mindig mosolyra kész, ez a szívem hová te is elérsz, ahogy szemed a szemembe néz, látom szemeddel játékra kérsz, ahogy nézem tekinteted, veled játszom, elhiheted. Ez a szemem éppen szemedbe néz, ez a fülem halljam, miről beszélsz, ez a szám mi mindig mosolyra kész, ez a szívem, hová te is elérsz. Ahogy hallom, amit beszélsz, miket mondasz, megáll az ész, ez a játék, miről mesélsz, jól ismerem szívemhez én, ez a szemem éppen szemedbe néz, ez a fülem halljam, miről beszélsz, ez a szám mi mindig mosolyra kész, ez a szívem hová te is elérsz, ez a dal mi csak neked szól, lehet elér hozzád hajó, ha a szemem a szemedbe néz, miről szólt a dal, meglepetés. Ez a szemem éppen szemedbe néz, Ez a fülem hallja, miről beszélsz. Ez a szám, mi mindig mosolyra kész. Ez a szívem, hová te is elérsz.
Gyerekeknek énekelsz, és azért így felnőttként hallgatva bizony van ebből nekünk magunknak, felnőtteknek is levonható, hogy mondjam, használati utasítás az élethez, a másik emberhez. De hát maradjunk azért a gyerekeknél. Miközben hallgattuk a dalt, egy szép történetet hozzáfűztél, amit most éltél át éppen nemrégiben.
Igen, ez egy nagyon finom történet volt. Nagyon meghatott, tehát vannak olyan meghatározó pillanatok, amik újból és újból jelzik az embernek, hogy fontos ezt így csinálni. A Ronald házba játszottam, és volt egy kislány, akinek szájmaszkja volt, nyilván meg volt az oka, hogy miért, és tudta is, hogy miért, és amikor énekeltem ezt a refrént a szemébe, akkor levette a szájmaszkot, és rám mosolygott. És hát ez egy olyan különleges valami volt, hogy alig tudtam tovább énekelni, mert elakadt a hangom ettől a nagyon finom gesztustól, hogy ő megérezte ezt a kapcsolatot, és odaadta a mosolyát, és aztán visszatette a szájmaszkot. Szóval nagyon finom reakcióval.
Hát és ez a, tudod, ez az adok-kapok, az a gyerekeknél tökéletesen működik, nem?
Nagyon.
Csak mi felnőttek valahogy egyszer csak ezt elrontjuk, és akár forintra váltjuk, nem? Sokszor. Péter, nagyon jó hallgatni ezt a zenét is. Tehát ez nem csak egy holmi akármi, hanem azért ez egy finom zene is.
Igen, hát ugye attól függ, hogy a gyerek mit fog fogyasztani, hogy gyerekkorában mit kap. Olvastam valami indián történetet, hogy két farkas él benned, az egyik az erőszakos, a másik a szelíd, és kérdezi a kisfiú, hogy melyik fog győzni, hát amelyiket táplálod. Tehát ha a gyerekeket finom zenével, finom gondolatokkal, finom tartalmakkal tápláljuk, akkor az fog növekedni benne. Ezért mindig ügyeltem rá, hogy a legjobb hangszerelők készítsék el a dalokat. Ezt a dalt például Rátonyi Robi hangszerelte, nagyon hálás vagyok neki a dalokért, vagy a kitűnő Pejcsik Péter is hangszerelt nekem egy lemezt, aki fantasztikus, hogy milyen minőséget produkált, úgy, mint Robi. Úgyhogy akik ezeket a lemezeket hallgatják, ott a zenébe se a gagyi megy be a lélekbe.
Azért ez egy nagy felelősség gyerekeknek gyerekműsort csinálni, mert tulajdonképpen valami módon ez a színházzal való első találkozás, a zenével való, a verssel való első találkozás, nem? Tehát ha ott nem egy minőséget kap a gyerek, hanem csak odadobnak valamit, akkor aztán felnőttként már nehéz ezen javítani, nem?
Igen, ez így van, és az jut eszembe róla, annak idején a Dusántól hallottam egy mondatot, hogy régen a művész ezt közölt valamit, vagy közölni akart valamit, most meg eladni. Tehát, hogy változott sajnos a stílus. Én 30 éve vagyok a pályán, én még a közlő típus vagyok, de most már egyre több eladó is jelentkezik, aki tudja, hogy mit kell beletenni ahhoz, hogy jól eladható legyen ennek, annak és amannak.
Ne te kitartasz, úgyhogy hallgassunk meg én Mikola Pétertől. Valamit árulj el, hogy miért ezeket a zenéket, vagy miért ezekről a lemezeidről válogattál most nekünk?
Hát ez a Szemmel barátkozó dal volt az első, ezt nagyon szeretem. Ez az első szám az egyik műsorban, mindig összehangolódunk rá. És hoztam olyan dalt is, ami például gondolatvarázslásról szól, mert a gyerek a gondolatban teremt, a képzeletben teremt, és erről is írtam egy dalt, ami nagyon fontos a gyerekek életében, hogy olyan környezetben legyenek, ahol jó dolgokat tudnak teremteni, ahol inspirációt kapnak a képzeletben teremtéshez.
Arra gondoltam, miközben rajzolgattam, mi lenne, ha a ceruzám varázspálca lenne? Csinálnék egy bűvös kört, koppintanék hármat, és amit gondolok, az valóra válna. Ceruza, ceruza, legyül varázsmálca, varázserűt hip-hop. Engedj szabadjára egy bűvös kör kopintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyül varázsmálca, varázserűt hip-hop. Engedj szabadjára. Szegény nagyikámnak mindig fáj a lába, alig tud már járni öreg korára. Varázspálca, kérlek, szépen kérlek téged, ne fájjon a lába reggel, ha felébred. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőd hip-hop. Engedj szabadjára egy bűvös kör kopintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőd hip-hop. Engedj szabadjára. Van egy kép a szobámban, úgy szeretem, anya, apa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem, azt kívánom, varázspálca, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőd hip-hop. Engedj szabadjára egy bűvös kör kopintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőd hip-hop. Engedj szabadjára. Van egy hely valahol, ahol álmomban már jártam, csukott szemmel könnyen oda találtam. Különös hely volt, igazi csoda, varázspálca, kérlek, vigyél el oda. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőd hip-hop. Engedj szabadjára egy bűvös kör kopintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőd hip-hop. Engedj szabadjára.
Egy nagyon szép, én nagyon szeretem a könyvek világát, és nagyon szeretem a szép könyveket, tehát amiket úgy jó kézbe venni, úgyhogy itt van Mikola Péter, Zorka mesék, nagyon szép az illusztrációja, szerintem Steiner Lídia megérdemli, hogy a nevét is megemlítsük. Egy kislány szemével a világ. Hát a sok-sok dal, vers, műsor után ez az Zorka lány megjelent a te életedben, és én magamra szoktam mondani, hogy anyatigris vagy, sokat szoktunk beszélgetni, hát te legalább olyan apatigris vagy, mióta Zorka megszületett.
Igen. Hát nem egyszerű volt a helyzet az Zorkával, hogy az anyukája egész kiskorában elvitte, küzdeni kellett érte, és tulajdonképpen a mesekönyvnek Zorka volt a múzsája és megrendelője is, mert egyik este azt mondta, hogy hát apa, most olyan mesét mondjál, ami rólam szól. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy mik azok a fogalmak, azok a kérdések, amiket föltett Zorka, és azt hogyan lehetne játékkal, lélekkel ruhába öltöztetni, vagy történetekbe, amiben ő is és az olvasók is bele tudják élni magukat. Uh-huh. És aztán így születtek ezek a történetek, Zorka nagy örömére, és remélhetőleg a olvasó közönség nagy örömére is. Hát úgy tűnik, hogy egész jól fogy az Alexandra kiadónál. Uh-huh. Úgyhogy...
Szerintem most, ugye ezek hosszú mesék, arra talán most nincs lehetőségünk, hogy végig, de kértelek, hogy válasz ki egy mese részt, amit most itt a rádióbés hallgatóival megosztasz, hogy rögtön hangulatba kerüljenek, hogy, mert aztán arról fogunk beszélni, hogy milyen a jó mese, miért kell mesélnünk, tehát szeretném, ha erről majd hosszabban, de először inkább azt a mese részletet olvasd el.
Köszönöm, szívesen. A mese címe a Gyógyító puszi, és ott érkezünk meg a történetbe, hogy a család bemegy a kórházba meglátogatni nagyit. Zorka becsempészte a játék orvosi felszerelését, és a kórházba vizsgálja a nagyikát, amikor mögé kerül a doktornéni, bemutatkozik, és szóba elegyednek. Ezt mondja a doktornéni. Örülök, hogy megismertelek, Zorka. Megnézhetem az orvosi eszközeidet? Kicsit elszégyeltem magam, ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban, azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat, a szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal? Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés. Elmondanám neked, mit szólsz? Folytatta a doktornéni. Nem titkos? Kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyannak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak, aki nem olyan jó szívű, mint ez orka, az többet árthat, mint használhat vele. Ezért te sem mondd el akárkinek, megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának faggatoztam, neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő nagy mókamester. A mókamesterek is orvosok, játékkal gyógyítanak. Akkor jó, mondtam, és kíváncsian néztem a doktornérire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, és egészen halkan, hogy más ne hallja, a fülembe sugta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedbe, akkor szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő melegölelés, és egy gyógyító, finom, puha puszit kell adnod az arcára, miközben azt mondod. Gyógyulj meg, nagyika, vagy gyógyulj meg, apucika, anyucika. Ha ezt teszed őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénére néztem, nagyon biztatóan nézett vissza rám, biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta! Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel púja, puha gyógyító puszi. Bíz magadban! Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta, feltérdeltem az ágyra, s nagyon megöleltem nagyit, és amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, s azt mondtam, gyógyulj meg, nagyika! Nem szólt semmit. Csak hatalmas könycsebb gördült le a szeméből. Elengedtem nagyit, ajkamat elvettem az arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle, ugyan, nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit. Csillogó szemével, szép mosolyával rám nézett, és bólogatott.
Csúnya vagy ügyetlenke, bevallom engem, nem érdekelne. Akkor is lenne mit szeretni benned, ha ballábbal kelném. Nem lenne jó a kedved? Lehet szeretni téged, jól esik a közelséged,
lehetnél csúnya, vagy ügyetlenke, bevallom engem, nem érdekelne. Akkor is lenne mit szeretni benned, ha ballábbal kelnél. Nem lenne jó a kedved. Szeretem, hogy nem szeretsz főszerepelni, ha játszunk, nem akarsz minden áron nyerni. Szeretem, hogy lehet beszélgetni veled, s ami érdekel, azt megkérdezed. Lehet szeretni téged, jól esik a közelséged. Lehetnél csúnya, vagy ügyetlenke, bevallom engem, nem érdekelne. Akkor is lenne mit szeretni benned, ha ballábbal kelnél. Nem lenne jó a kedved. Szeretem, hogy észreveszed csúfban is a szépet, nem hagyod bántani, véded a gyengébet. Nem feltűnősködsz, és mégis látszol, nem játszod magad, pedig mindig játszol. Lehet szeretni téged, jól esik a közelséged. Lehetnél csúnya, vagy ügyetlenke, bevallom engem, nem érdekelne. Akkor is lenne mit szeretni benned, ha ballábbal kelnél. Nem lenne jó a kedved. Szeretem, hogy mosolyog, hogy huncul a szemed. Nem tudhatod, milyen jó játszani veled. Lehet szeretni téged, jól esik a közelséged. Lehetnél csúnya, vagy ügyetlenke, bevallom engem, nem érdekelne. Akkor is lenne mit szeretni benned, ha ballábbal kelnél. Nem lenne jó a kedved.
Mikola Péter Zorka mesék, meséi közül onnan is az egyik mese egy részletét olvastat föl, és közben azon gondolkoztam, tudod, hogy a mai gyerekeknek van-e szükségük boszorkányra, sárkányra, és klasszikus mese alakokra, vagy inkább ilyen mesék ezek, vagy történetek? Vagy vannak ebben ezekben varázslatok is?
Hát, hogyne. Ugye a gyerek rá van kapcsolódva bizonyos szinten a metaforákra is. Tehát nem kell mindent kimondani neki. De van egy mese a halálról is, ahol elmagyarázzák a szülők, hogy a dédék fönt vannak az égbe, és az orka azt mondja, hogy hívjuk meg őket ebédre. Nem lehet meghívni őket ebéd, akkor hívjuk fel őket telefonon. És a mese kapcsán kiderül, hogy tulajdonképpen, ha nem lett volna dédi, nem lett volna nagyi, ha nem lett volna nagyi, nem lett volna anya, és hogy hogy tartozunk mi össze a dédiékkel, és hogy tudunk velük kapcsolatot teremteni, hogy mennyire fontos, hogy mi vagyunk egymásnak, hogy összetartozunk. Hát tulajdonképpen ezek mind olyan metaforák, amit a gyerek a saját világában lefordít érzésekre. Tehát azt gondolom, hogy kellenek olyan történetek, amiben a gyerek el tudja helyezni a saját világát.
És érdekesen mondtad az előbb még így adáson kívül, hogy a gyerek tovább éli, és egyszer csak alkalmazza a gyógyító puszit, vagy amire éppen tanítod, mert most nem titok ez, nem? Hát valami módon tanítani is szeretnél ezekkel a mesékkel, és nem feltétlenül csak idézőjelben szórakoztatni, időt mulatni.
Hát feltétlenül ugyanazok jellemzők a meséimre, mint a dalaimra, tehát ez a játékkal, lélekkel, ez a két kulcs szó, hogy a konfliktusokra játékos megoldások születnek. Én magamnak is egy nagy tanulság volt, miközben értem a mesét, hogy vannak ütközések nyilván egy szülő és gyerek között, hogy amikor írtam a meséket, kitaláltam játékos megoldásokat, és rájöttem, hogy milyen jó, és így működik azért többnyire az orkával a konfliktus helyzetek oldása. Például van egy szavunk, a megoldjuk. Tehát ha csinál valami galibát, vagy én csinálok valami galibát, akkor kérdés, megoldjuk meg. És ha levert egy poharat, vagy csinált valami zűrt, akkor megoldjuk van, és utána jutalom jár érte. Így az orkának is az rögzül majd az életébe, hogy vannak problémák, de mindig jön a megoldjuk, és a megoldjukért jutalom jár. Nem problémázni fog azon, ha valami rossz történt vele, hanem bekerül a képzelet rendszerébe a varázsige, a megoldjuk. Most ugyanígy próbálom a mesékbe is beletenni azokat a kis tanulságokat, amit a gyerek a saját életében alkalmazni tud. Vagy a szülő is, volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy azért szeretem olvasni a meséidet, mert utána én is jobb ember leszek tőle, hogy ugyanúgy próbálom a gyerekeimmel.
Mennyire fontos erről beszélni, meg erről gondolkozni, hogy és mennyire elfelejtjük felnőttként, amikor egy kisgyerek ott cseperedik mellettünk, hogy mindaz, amit teszünk, mondunk, az mennyire befolyásolja az ő kicsinyke életét is, meg milyen hatással van a későbbi, akár a kamasz, akár a felnőtt életére. És fontos, hogy most éppen ezt emelted ki, ezt a konfliktus megoldásra, a megoldjuk szót bevezetted ebbe játékosan, de hát mennyire fontos lesz az később, hogy amikor kezdő felnőttként egy nehézséggel áll, találkozik, nem is azt mondom, hogy szembe, de egy nehézséggel találkozik, és nem pánikba esik, nem kudarcnak éli, hanem rögtön bekattan akár a te mesét kapcsán, hogy tehát van megoldás, meg lehet találni. Tehát ez végtelenül fontos, és akkor nem egy csomó depressziós, kudarcos, frusztrált ember rohangál körülöttünk.
Hát törekszem rá, hozzá kell tenni, tehát én is emberből vagyok, tehát ugyanúgy föl tudok,
persze, nem
föl tudom dühíteni magam, hogyha valami, nem tudom, hogy már harmadik, negyedik ruha se tetszik neki, vagy már el kellett volna induljunk.
Jó, hát nőből valami, van.
Igen. De nagyon törekszem rá, tehát és mindig mondom is az orkának, kislányom, az emberekhez hozzátartoznak a hibáik is. Tehát én is hibázom, te is hibázol, ki kell javítani. De ez megint jó, tehát közöttünk nincs az, hogyha valamit rosszul csinált, akkor félne. Mert hogy mindig jön a megoldás a problémákra. Még akkor is, hogyha összeveszünk rajta, hogy csúnyán érjen meg, kiradírozom, de akkor is a megoldás lesz. És mindig dicsérettel fejezem be a korholást, és ezt a Montag Imrétől tanultam, hogy 3 percig valakit nagyon kritizált, egy kis hölgyet, és utána hozzátette, amikor helyre jött, hogy na látod, így szeretlek. És az maradt meg neki. Hiába volt 3 perc kritika. Mm-hmm.
kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába.
Lehetsz a barátom, s a barátod leszek, minden nap várom majd, hogy veled legyek. Elmondom a titkom, de vigyázz rá, kérlek, akkor sem mond másnak, ha kérlelek téged.
Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába.
Leszel az, kivel megosztom az álmom, ha választani kell, majd te leszel a párom. Megmutatom neked az elrejtett kincsem, biztos lehetsz benne, másnak ilyen nincsen.
Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába.
Neked adom szívesen a narancsa felé, de ne kérd a többit, mondd, hogy ennyi elég. Mosolyom a tiéd, tiédért cserébe barátot találunk egymás szemében.
Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába. Nem kerülsebb a mosoly az ára, öltöztet arcod mosoly ruhába.
Követtem el hibákat a saját lányaim nevelésénél, terelgetésénél, de arra büszke vagyok, hogy mind a két lányt olvasó emberré sikerült nevelni, és ez csak annak köszönhető, hogy én meséltem nekik. Tehát egész pici koruktól még azt se tudták, mi az, hogy könyv, de ott volt a könyv, és meséltem, és hallgatták, és van ilyen emlékképem, képzeld el, volt egy időszak, mikor az én szobámban, matracon, így mindenki együtt, és akkor jelentek meg a Harry Potter könyvek, és fennhangon a több ezer oldalt elolvastam, és ami nagyon jó érzés volt, már bocsánat, hogy a magam dolgaival is itt untatlak titeket, de nagyon jó érzés volt, mondtam nekik, hogy na mit, mi legyen az, amit ezután a nagyon szórakoztató, nagyon, és kitaláltam, hogy Gárdonyi Gézának a láthatatlan embere. És képzeld el, hogy elolvastam nekik, azt is fennhangon, és mikor a végére értünk, nem tudom már melyikőjük, de azt mondta, hogy mama, ez jobb volt, mint a Harry Potter. Tehát valahol megérezték azért a minőséget, de akkor kanyarodjunk vissza. Ugye a mai gyerekeket tetszik, nem tetszik, ezer, meg sok ezer impulzus éri. Akár az, hogy a szülők kényelmi okokból bekapcsolják a televíziót nekik, és ott mese címén mindenféle horror zajlik. Nincs idejük mesélni. Tehát te hogy látod ezt, ennek a veszélyeit, vagy mi lehetne erre mégis a gyógymód?
Hát azt lehet mondani, hogy ma a gyerekek már kisfelnőttek. Tehát szinte a felnőttek életét élik. Van egy hihetetlen verseny, tehát az iskolában már nem hagyják őket gyerekeknek lenni, ez egy súlyos bűn, mert nem érik el azt a fejlettséget, vagy azt a biztonságot lelkileg, meg azokat az élmények nem jutnak el hozzá, amiből majd kiegyensúlyozott felnőttek lesznek. Volt szerencsém a Popper Péterrel és a Rasburg Jenővel beszélgetni erről, és azt mondták, hogy nem szabad, főleg alsó tagozatban a gyereknek élmény kell legyen a tudás szerzés, és nem szorongás.
És sok-sok játék, és ez kimarad ma a gyerekek életéből.
Hát egyfelől az iskola egy teljesítménygyár, és nem gyárnak kéne lenni az iskolának. hanem élményadónak, ami megszeretteti a tudás befogadását, helyet csinál a tudásnak, és attitűdöt csinál. Hát ez az egyik. A másik, ami nagyon nagy probléma, hát régen volt gyermekfilmek fesztiválja, és 20-30 gyerekfilm készült évente. És az utóbbi években hatalmas szólamok vannak, de sajnos a egymás legyűrése és a harcokon kívül nem marad idő és pénz és energia arra, hogy a felnövekvő nemzedék megkapja megfelelő értékeket. Mert valóban az van, amit mondtál, hogy a szülő betesz egy DVD-t, és akkor a gyerek addig el van, de nem fejlődik a képzelete. Vagy olvastam egy felmérést, miszerint a mai gyerekeknél nem a pozitív hős, amikivel azonosul, hanem a negatív. A negatív hősnek drukkol. És meg kell nézni a filmekben, tényleg a főhős az mindig harcol, és van benne sok negativitás. Ezt érdemes lenne végig gondolni, és már egészen kiskortól kellenének nem csak a régi filmek, tehát még mindig a pompom, vagy a
nekem volt egy kedvencem, nem tudom, emlékszel te rá, nem gyerekként, mert azért akkor már te is felnőtt voltál, a Mumin mesék. Nem emlékszel?
Nem, nem.
Ilyen nagyon aranyos kis amorf lények, és abban nagyon sok szeretet volt. Én azért ugye a gyerekeim miatt néztem, de annyi szeretet árat, annyi kedvesség, most hirtelen így szinte párhuzamot tudok a te meséiddel, és azok a Mumi mesékkel, mert annyi kedvesség, szeretet áradt azokból a mesékből, és persze nem azt mondjuk mi, te mint meseíró, vagy én mint szülő, hogy a gyerekeket meg kell óvni attól, hogy konfliktussal találkozzon, hogy akár azzal is, hogy egy agresszióra ő hogy tud válaszolni mondjuk az iskolában, vagy reagálni. Tehát nem egy ilyen habos-babos mesevilágba elhelyezni egy őket, olyan. Igaz? Mert azzal meg kell küzdeni. Na most a régi meséknél, mondjuk a Jancsi és Juliskánál, ugye azt mondják, hogy van, aki azt mondja, hogy ez egy kifejezetten horror mese, más meg azt mondja, hogy kell a gyerekeknek, hogy az őt érő stresszt feloldja valamiben. Erről mit gondolsz?
Én is azt gondolom, hogy nem jó módszer, hogy megóvni a gyerekeket mindentől, hiszen az élet se arról szól, ha ő nem tanulja meg, hogy ha elesett, akkor föl kell kelni, meg hogy az életben vannak fájdalmas dolgok is, vagy szomorú dolgok is, akkor a későbbi időkben a lelki immunrendszere lesz gyenge, tehát át kell élni a fájdalmat és a nehézségeket, és a nehézségek legyőzése. Hát a magyar népmesékben is folyamatosan jönnek a legküzdendő, hogy mondjam, rosszak, és aztán mégis a végére jó lesz belőle, nagyon jó tanulság, amit a gyerek megél a mesék által. Tehát nem erről van szó, hanem de arról van szó, hogy értéket kell közvetítsen. És nem gondolnak a mai döntéshozók arra, hogy átalakult a világ, tehát új mesék kellenek ahhoz, amiket a gyerek a saját életébe be tud építeni. Nagyon jók a régiek, tehát mi is sokat olvastuk a magyar népmeséket, vagy Benedekeleket, de kellenek olyan mesefilmek, amiben a gyerek jól el tud helyezkedni, ami segíti neki a feldolgozást abban a létezésben, ahol éppen tart. És míg azelőtt volt 20-valahány mesefilm, most meg szinte alig. Úgyhogy én azt mondom, hogy az a pénz, amit ezek a erők egymás leküzdésére és lejáratására költenek, szerintem a tizedéből itt olyan gazdag mesefilmeket lehetne készíteni, csak hát kérdés, hogy hova helyezzük a hangsúlyt.
Hallgassunk megint a te CD-idről, Mikola Péter a vendégem, Marcikám.
Kék, 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 mint oda fenn az ég, mint ibolya virága, nem szedtek le még, mint ég alatt a tenger,
vagy egy tiszta tó, mint Zorga szeme fénye, égen csillogó. Lásd meg, milyen színes a világ. Nézd csak, egy kifestő a világ. Sárga, 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 mint a méz, mint húz a mező, mit hintáztat a szél. Teli hold az égen, vagy a csillagok, a körúton csilingelő sárga pillamos. Lásd meg, milyen színes a világ. Nézd csak, egy kifestő a világ. Fehér, 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 mint a hó. Vakitóan tiszta, nincs hozzáfogható. A tej, mi reggel a pohárba kerül. Jeges medve, bocs, ki anyjának örül. Lásd meg, milyen színes a világ. Nézd csak, egy kifestő a világ. Piros, 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 mint Katica ruhája, mint görög dinnye húsa, a félbe van vágva, mint úcélén a pipacs, vagy az édes málna, a bohóc orra, a tűzlobbanó lángja. Lásd meg, milyen színes a világ. Nézd csak, egy kifestő a világ. Zöld, 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 mint a fa levél, titkos vőben sejmes rét az erdő közepén. A borsós a héja, mint vigyáz a szemekre, falomja, hol pacsirta, trilláz csicseregve. Lásd meg, milyen színes a világ. Nézd csak, egy kifestő a világ.
A gyerekek világából, meg a mesék világából egy kicsit a saját világunkba emelkedjünk most át. Van egy olyan terület, ami, tehát érdekesen hangzik, jelenlét tréning. Mit csinálsz te? Mit tanítasz meg azoknak, akik oda mennek, és kíváncsiak rád, a tréningre, saját magukra?
A jelenlét tulajdonképpen egy szavakon túli üzenet. Az ember minőségéről, pillanatnyi állapotáról, és ezt lehet tudatosan használni. Sőt, sokan az a szerepeinket éljük. És ebben a jelenlét tréningben olyan gyakorlatok vannak, amiben nem lehet a szerepeket élni, csak az emberi minőséget. És ugyanúgy, mint a dalokban vagy a zenékben, én ezt játékkal tanítom. Hát mondok egy példát.
Igen, éppen ezt akartam kérni, hogy működik ez.
Tehát ha látunk egy párt, aki azt mondja, hogy jössz drágám, igen édesen megyek, és közben érezzük, hogy közük nincs egymáshoz, pedig verbálisan drágám, meg édesemnek szólítják egymást. Egy másik pár, akik még életükben nem találkoztak, mégis van közöttük egy vonzás, ez a tartalom. Ez a különleges tartalom, amit érzünk, valaki szimpatikus, olyan, mint már régen ismernénk, vagy valaki megnyitja a másikat, van, aki elzárja. És ezekben a játékokban csönd gyakorlatokat játszunk. A megfelelő algoritmusba jutunk el oda, hogy a csöndek elkezdenek működni. Olyan erősen, hogy sokszor akkor találja meg a játékos, hogy ő milyen valójában. Hogy volt egy hölgy, aki például azt mondta, hogy megvan. És mondom, mi van meg? Megvan az érzés, hogy milyen vagyok. És mondom, és mit érzel? Azt mondta, hogy biztonságot, harmóniát, vidámságot, szépséget. És ezek mind a játékban működnek, mert a feladatokat nem lehet másképp eljátszani, csak ha ez az emberi minőség működik. Hiszen a csönd az mindent elárul. És mivel ezek játszós feladatok, azért tele van derűvel is, meg mélységekkel is. Úgyhogy régen én ezt tanítottam modelliskolákba, aztán meghívtak néhány továbbképzésre trénereknek, meg marketingeseknek, és olyan erős visszajelzése volt, hogy most újból elkezdtem ezt a jelenlét tréninget.
Ugye, aki hozzád elmegy egy ilyen tréningre, ő már akar saját magával, saját magától valamit. Azt tapasztalom, hogy ma, és akkor most nem helyes, hogy általánosítok, mégis azt teszem, hogy az emberek zöme fél szembenézni magával. Fél a tükörben nézni, és most nem a szó szoros, hanem inkább ugye az átvitt értelemben, mert könnyebb úgy élni, hogy sodródik, hogy telnek a napok, mint hogy igazán megismerje magát, vagy igazán tudja, hogy ki is ő valójában. Hát gondolom, te ebben a felismerésben is, szembesülésben is segítesz.
Hát feltétlenül, ugye van egy olyan része a tréningnek, amikor ülünk körbe, és akkor 20 egymást nem ismerő embernek azt kell megmondani, hogy mi a másikban a szerethető. Uh-huh. Hát hiszen nem is ismeri.
És akkor például miket mondanak? Hát mi a szerethető? Ha egy idegenre ránézek, akkor mi az, amit észreveszek? Hogy kedves a mosolya, vagy intelligens a pillantása, vagy szép, vagy mit mondanak?
Előtte azért vannak bemelegítő uh-huh. játékok, amiből valamit lehet sejteni, de nagyon fontos, hogy szavakon túl nagyon erősen rá kell hangolódni. Tehát valakire azt mondják, hogy olyan megnyugtató a nézésed, vagy nagyon vicces lehetsz, vagy azt mondja, hogy ízlésesen uh-huh. öltözködsz, vagy szeretem a hangod, uh-huh. vagy úgy érzem, szeretem a szerénységet. Tehát ha valaki olyan visszahúzódó, abban lehet szeretni a szerénységet. Uh-huh. És amikor elkezdődik ez a finomra hangolás, hogy az emberek elkezdenek figyelni a másiknak a szavakon túli üzeneteire, akkor ők is arra a rezonanciára állnak rá, ami a saját lényegük. Uh-huh. Tehát innen indulunk el afelé, amikor nem tud más lenni, mint ami az emberi minősége. És abból is a megnyerőt, a vonzót próbáljuk előhozni a gyakorlatokba, és ha az sikerül, akkor egy olyan érzése lesz, hogy szeretek itt lenni ebben a minőségemben, ami kiderült a játékban.
Mm-hmm. Hát 2 órával ezelőtt azt ígértem a hallgatóknak, hogy ebben az izegős, jövünk, megyünk, intézünk világból egy kicsit lelassítunk, és ugye a 2. órát veled Mikola Péterrel töltöttem, gyerekműsoraiddal járod az országot, mesét írsz a kislányoddal, Zorkával, és most még a tréningedről is beszélgettünk. Tehát szívből remélem, hogy a rádió hallgatók velünk lassítottak egy kicsit, és valamit maguknak, a maguk életére, a maguk saját magukra ebből kivonnak, és talán elgondolkoznak. Lehet, hogy nem most rögtön, hanem jártukban, keltükben valami bevillan abból, amiről beszélgettünk. Úgyhogy Péter, neked köszönöm, hogy velem tartottál. Önöknek, kedves rádióbés hallgatók, hogy velem tartottak, és bízom benne, hogy jövő héten ugyanekkor, ugyanitt újra találkozunk.
Én is köszönöm.
Vidáman dúdolva téli kabátodat végig kigombolva sétáltál már haza friss tavaszi réten virágok illatát érezve a szélben. Érezhetted akkor, de jó hazamenni, de jó hazamenni, újra otthon lenni, újra otthon lenni. A hallottál haza, füllött nyári este, lámpák körül rajzol, bogarakat lesve. Szaladtál már haza, nyári esőben, túlcsákban lépkedve, torna cipőben. Érezhetted akkor, de jó hazamenni, de jó hazamenni, újra otthon lenni, újra otthon lenni. Baktattál már haza, csendben gondolkozva, avart rúdlosva, színes halomba. Siettél már haza, fáradt napsütésben, levelek köztűző, színes verőfényben. Érezhetted akkor, de jó hazamenni, de jó hazamenni, újra otthon lenni, újra otthon lenni. Vallaktál már haza, békés hóesésben, recés nyomot hagyva, a puha fehérben. Téle már haza, csípős hideg télen, csúszkálva hazáig az út menti jégen. Érezhetted akkor, de jó hazamenni, de jó hazamenni, újra otthon lenni, újra otthon lenni. Andaludtál haza, baktattál már haza, érezhetted akkor.